Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Isten igéjével, egy csodálatos ígérettel. Megáldalak téged, és áldás leszel, mondja az Úr. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A Kövess engem kör bizonyságtételét hallgassuk most meg.
Az Úr szent nevét, új énekkel zengjük szívünket hozzá. Emeljük csőr együtt a lelke ágyát, soha nem feledjük az Úr szent nevét, az Úr szent nevét. Egyfenséges ő, új énekre ébredt a lódó, aztán a bűvédet már várjuk napján, csodásunkat élt, megfenséges ő, megfenséges ő. Ó Jézus nagy Úr, ott bízó itt támasz, nyílik az öröm, és hátrálok annak, tűzik lábor is, és forrás lépárok, hogy Jézus az Úr, hogy Jézus az Úr.
A rövid kis beszámoló előtt egy igét szeretnék felolvasni. A Jakab leveléből a 4. rész 14.-15. verseit. Hiszen azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, mi a ti életetek. Bizony pára vagytok, amely egy kevés ideig látszik, azután meg eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ez a két ige vers nagyon mélyen szívemre helyeződött a nyár folyamán. Igaz, hogy már túl vagyunk a nyáron, a nyári vakáción, de mégis arra emlékeznék vissza. Biztosan sokan terveztük és tervezzük a nyári vakációt. Nekünk is nagyon meg kell ezt szervezni, hiszen a gyermekeink távol vannak különböző helyeken, és nagy örömmel készültünk a nyáron arra, hogy egy hetet együtt tudunk tölteni, majd a Balaton mellett. El is indultunk egy hétfői napon arra a helyre, ahova volt a szállásunk, és szétnéztünk a településen, úgy gondoltuk, hogy este még játszunk egy kicsit, szívesen röplabdázunk mindannyian, és utána még talán úszni is tudunk. Ki is mentünk a pályára, nagyon alkalmas hely van ott röplabdázásra. Ami hátrány, hogy a tó az nagyon közel van, és ezt éreztük, és ezt a hátrányt, ugyanis miután elkezdtünk játszani, nem sokkal utána a labda a vízbe esett. Én igyekeztem, hogy kihozzam minél hamarabb ezt a vízbe esett labdát, és az algával borított vizes betonon elcsúsztam, és olyan erős ütés ért, hogy nem kaptam egy ideig levegőt, és utána is nehezítve tudtam kilélegezni a levegőt. A családtagok, mikor odajöttek és észlelték a helyzetet, akkor egyből hívták a mentőt, az nagyon gyorsan kijött, és gyorsan a Veszprémi kórházba szállított. Ott megállapították, hogy ilyen légmell alakult ki nálam, ami hát egy életveszélyes állapot, gyors beavatkozást igényelt, és ez meg is történt, úgyhogy egy hét Veszprémi tartózkodás, kórházi tartózkodás után haza jöhettem, és aztán itthon még egy darabig pihennem kellett, de végül is már teljes mértékben kész vagyok a munkára, és hogy a múlt héten itt takarításban is tudtam segíteni. Mi az, ami ezt a végül is kellemetlen eseményt, amit senki se kíván szerintem, mégis pozitívvá tudta tenni? Az egyik dolog az, amit tapasztaltunk, hogy az esemény kapcsán a családunk az még inkább összetartóvá lett, és még jobban figyeltünk, és kezdtünk figyelni egymásra. Én magam a feleségemnek a gondoskodó szeretetét is megtapasztaltam a kórházi kezelés ideje alatt, ami nagyon sokat számított. Aztán külön ajándék volt, hogy vannak Veszprémbe ismerőseink, akikkel nagyon régóta nem találkoztunk, és most nem csak egy rövid időre, hanem többször komoly, mély beszélgetéseket tudtunk folytatni. Tehát mindez pozitív hozadéka volt ennek az eseménynek. A leginkább az ezért az, ami mindannyiunk számára, úgy érzem, lelkileg egy plusz lépcsőfokot jelentett, vagy mélyítette a hitünket, ez ennek a megtapasztalása, hogy valóban az életünk az, mint ahogy az igében olvassuk, olyan, mint a pára. Nagyon könnyen a másik oldalra kerülhetünk, és az, hogy az életünket és terveinket olyan alázattal próbáljuk meg készíteni, hogy tényleg Isten az, aki ezt lehetővé tudja tenni. És legyünk hálások azért, amit ő lehetővé tesz számunkra. Még utalnék csak röviden az evangelizációs hétre, illetve a hét végére, hogy ez is egy jelzés volt számunkra, hogy Isten vár minket, kész minket fogadni. Jézus Krisztus és az ő áldozata az olyan, mint egy kinyújtott kar, Isten kinyújtott karja felénk, amit csak meg kell ragadnunk, ragadjuk meg ezt a lehetőséget, hiszen olyan az életünk, mint a pára. Egy énekkel szeretnénk még bátorítani a közösséget abban, hogy ha együtt tudjuk dicsérni az Urat, és szeretetben tudunk lenni, az igazán jó bizonyságtétel mások felé arról, hogy Jézus szeretetében élünk.
Köszönjük szépen a Kövess Engem körnek a szolgálatát, bizonyságtételét. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetében, annak első 7 versében. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem válasszatok ki magatok közül atyánfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhóroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolauszt, az antiochiai prozelitát, Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. A minden kegyelemnek Istene és Atya tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjük a megtérés áldott gyümölcseit Istenünk dicsőségére. Hajtsuk meg fejünket, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy együtt lehetünk ezen a vasárnap délelőttön újra a te nevedben. Magasztalunk téged szeretetedért, irgalmadért, amelyet ezen a héten gazdagon kiárasztottál ránk. Különösen is hálát adunk neked az evangelizációs hét áldásaiért, annak öröméért, békességéért. Köszönjük, Urunk, hogy végig vezetsz bennünket az igazi élet útján. Megmutatod napról napra, hogy milyenek is vagyunk valójában, és hogy ebből te hogyan adsz szabadulást. Köszönjük, Urunk, hogy rámutattál a bűnre, hogy mennyire nyomorúságos, mennyire hozzád méltatlan az életünk. Kérünk téged, Urunk, hadd, hogy azon az úton, amelyet elénk tártál, tovább haladhassunk, megismerve Jézus Krisztusban a szabadulást, a bűnbocsánatot, az örök életet. Hadd, Urunk, hogy növekedhessünk ennek nyomán a tiszta, odaszentelt életben. Szeretnénk hozzád hűségesek lenni, Urunk, hálából mindazért a jóért, amit velünk és értünk tettél. És könyörgünk, Urunk, tölts be bennünket élő reménységgel, hogy minden napon bármi is ér bennünket, ne tudja elvenni az élő reménységet semmi a mi szívünkből, tudva, hogy megváltattunk, és vár ránk a menny örökre. Így könyörgünk hozzád, Urunk, azokból az élethelyzetekből, amikben vagyunk itt együtt ezen az Isten tiszteleten, akár fájdalmakból, akár gyászból, akár hiányokból, akár feszültséges, stresszes helyzetekből, akár örömökben, bánatokban, akár boldogságban vagy megterheltségben, minden módon te hozzád jövünk, Urunk. Eléd hozzuk életünknek minden dolgát, és könyörgünk erre a néhány percre teljesen tégy szabaddá ezektől bennünket. Úgy szólj hozzánk, Urunk, a te szolgádon keresztül, hogy megértsük a te áldott üzenetedet, amelyet elkészítettél nekünk is. Tégy készségessé bennünket a meghallott, megértett ige cselekvésére is. Könyörülj rajtunk, Urunk, erősíts meg bennünket, és add, hogy azokat, amiket leteszünk eléd, ott is hagyhassuk. Nagyon sokszor abba a hibába esünk, hogy letérdepelünk eléd, elmondjuk bajainkat, gondjainkat, elolvassuk igédet, békességet szerzünk, aztán lassan újra magunkra szedjük azokat a gondokat, bajokat, amelyeket már egyszer letettünk. Segíts, Urunk, hogy ezeket végleg elengedjük, és egyedül te beléd kapaszkodjunk. Így légy velünk, áld meg Isten tiszteletünket, igédre figyelésünket az Úr Jézusért. Amen.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, az Efézus beliekhez írott levél 4. részéből, a 11. és 12. versből eképpen. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul is, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Szeretett testvéreim, Istennek szent gyülekezete, egy szomorú történettel kezdeném el mai alkalmat. Én a Dunántúlról származom, ott élnek a szüleim mind a mai napig egy nagy községben, és ebben a faluban volt egy nagyon-nagyon szép katolikus gyülekezet, virágzó katolikus gyülekezet, nagyon sok szép alkalommal, tele templommal, gyönyörű szép körmenetekkel. És ebben a gyülekezetben történt meg, hogy egyik napról a másikra tönkrement. Nagyon jó példa arra, hogyha a sátán nem tud kívülről támadni, akkor támad belülről. Megoszt és embereket sok mindenre fel tud használni. Ebben a gyülekezetben csak egyedül a kántor számolta mindig a persely pénzt, és aztán egyszer csak jött valaki, meggyanúsította a kántort, hogy eltesz a persejpénzből. Voltak, akik egyből a kántor pártjára váltak, és teljes merszélességgel mondták, hogy ezt ő biztos, hogy nem csinálta. A gyülekezet másik fele viszont ellene volt, és ebből olyan megosztottság következett, hogy egyik fele azért nem ment, mert a másik fele ott lesz a templomban is fordítva, és a tele templomos gyönyörű szép gyülekezetből lett 10-15 templomba járó nagyon rövid idő leforgása alatt. Hagyták magukat megosztani, hagyták, hogy a susárlás, ez az absoloni lelkület, hogy a háttérben szépen kialakultak ezek a dolgok. A plébános úr ezt nem igazán vette észre, nem lépett időben, és minden szétesett. Most van az alma betakarításnak az ideje, és tudjuk jól, hogy amikor eltároljuk télire az almát, az bizony időközönként szét kell válogatni, mert ha egy romlott alma van, akkor az összes többit meg tudja rontani. És úgy gondolom, hogy a gyülekezeti életben is nagyon fontos, hogy bizonyos időközönként megvizsgáljuk magunkat, megvizsgáljuk a gyülekezet életét. Az első gyülekezet élete számomra mindig is példa, és mindenkinek ajánlom, hogy olvassuk el többször az apostolok cselekedeteit, mert nagyon szeretem őket. Az legfőbb ismertető jelük a szeretet volt, ez a szeretet nagyon összetartotta őket, és nagyon sok támadást kaptak kívülről, de tudtak annyira egységesek lenni, hogy viszonylag jól vészelték ezeket, és innentől kezdve a gonosz úgy gondolta, hogy ha nem tud támadni annyira kívülről, akkor majd támad belülről. A jeruzsálemi gyülekezetben éltek olyanok, akik eredetileg is ott éltek, arám nyelvet beszélő, mindig is ott élő zsidó emberek voltak. Voltak viszont olyanok, akik elvándorolt zsidók voltak, akik elmentek a diaszporákba, görög nyelvterületre, meg is tanulták a görög nyelvet, hellénistáknak nevezték őket. És amikor megöregedtek ezek az emberek, mint ahogyan valahol mindannyiunkban él a vágy meg a nosztalgia, ha valahonnan jöttünk egy kis faluból, vagy valahonnan, hogy öregkorunkban jó lenne oda visszamenni, milyen jó volt ott az élet gyerekkorunkban. Ők közül sokan visszaköltöztek Jeruzsálembe, de úgy költöztek vissza, hogy már a gyerekeik nem biztos, hogy mentek velük. És nagyon sokan voltak, akiknek már meghalt a férjük, feleségük, inkább férjük, nagyon sok özvegyasszony volt a gyülekezetben, és ezek az emberek így egyedül voltak. Egyedül voltak, és egyedül éltek ott, és tudjuk azt, hogy a Biblia, a Szentírás, Isten népe tisztelte és szerette őket, és azt is mondja az írás, hogy különösen az özvegyasszonyokat és az árvákat karolják fel a gyülekezetek, figyeljenek oda rájuk. És Timóteushoz írt első levélben is írja az ige, hogy az özvegy asszonyokat, akik valóban özvegyek, tisztelt, és nem szó szerint idézem, de hogyha gyerekei vannak, akkor ők róják le a hálájukat, és gondoskodjanak róluk. És a valóban özvegy és magára maradt asszony pedig reménységét az Istenben veti, és kitart a könyörgésben és imádságban éjjel és nappal, a kicsapongó életet élő pedig élve meghalt. Kitart a könyörgésben, imádságban, éjjel és nappal. És hogy ez mennyire igaz, ezt én saját magam is látom, hiszen kovácsvágáson nagyon sok özvegyasszony él, talán túl sok. A egyedül élő idős testvérek több mint 90%-a özvegyasszony. Férfiak sajnos nagyon kevesen vannak. És amikor készültem egy kicsit, hogy meg is hatódtam, hogy igen, nagyon sok ilyen kedves özvegyasszony lakásába, amikor bemegyek, ott van a református fali naptár a falon, ott van a Biblia és az énekes könyv, újságpapírba alaposan becsomagolva, nehogy sérüljön, védik nagyon. Ott van az öreg szikszai imádságos könyv, és olyan régi imádságos könyvek, amiket nem is hallottam róluk, de nekik vannak, és nagyon nagy becsben tartják, és tényleg látszik az, hogy ezek nem csak ott vannak, hanem használva is vannak. És annyira jó dolog, hogy sokan így élnek ma is az özvegyasszonyok és emberek közül is, hogy tiszteletre méltóan reménységüket Istenbe vetve élik a mindennapjaikat. Áldja meg őket a mindenható, mert nagyon sokat lehet tőlük tanulni, azt a kitartást, azt a hitet, azt a szeretetet, azt az egyszerűséget nyugodtan eltanulhatjuk mi fiatalok. Mivel így éltek az özvegyasszonyok, nem igazán volt már erejük dolgozni, és ahogyan mondtam, az özvegyasszonyok és az árvák különös gondoskodást igényelnek, nem volt nyugdíj, nem volt szociális háló, egyszerűen az volt, hogy vagy gondoskodtak róluk, vagy nem is az első gyülekezet ezt meg is tette, mert gyűjtött, és ebből a gyűjtésből ebédet adott ezeknek az özvegyasszonyoknak. És ezt a munkát, mivel igazából közösségi helyeik nem nagyon voltak, hiszen a Salamon oszlop csarnokában tartották az igei alkalmakat, ezért házaknál központilag próbálták meg kiosztani ezeket az ebédeket, de hát ahogyan olvastátok az apostolok cselekedeteit, csak a pünkösd után 3000 lélek tért meg és adta át szívét az Úrnak, és onnantól kezdve is rohamosan növekedett a gyülekezet létszáma. És bizony, amikor hordták az ebédet, akkor volt, hogy egy-egy ember kimaradt. És na, ezt az ördög jól kihasználta, mert állított olyan embereket, akik azt kezdték el sugdosni az emberek fülébe, hogy ti biztosan azért maradtok ki, mert ti a hellenisták vagytok, ti a görögök vagytok. Rátok már nem is figyelnek oda annyira, biztos, hogy érzitek. És bizony egyszerűen elkezdődött a gyülekezetben az ugolódás, a susárlás, a beszéd, szépen mindenki, sokan beleálltak ebbe, és bizony nem jó ez az ugolódás, keresztény emberhez nem méltó ez az ugolódás, nem méltó és megengedhetetlen magatartás. Számomra azt jelenti, hogy aki Krisztusban van, tehát hisz, az nem sértődik, nem érzékenykedik, mert gondoljunk csak bele abba, és éppen ezért, mert Krisztus a példaképünk, mi lenne, hogyha Jézus Krisztus is minden cselekedetünk után megsértődne. Mi lenne velünk, ha azt mondaná, hogy ez az ember ilyen meg olyan, és ezzel már nem is akarok foglalkozni, megsértődtem rá. Mi lenne, hogyha az Isten nem könyörülne rajtunk, mikor még a vétkeinkben vagyunk? Mi lenne, hogyha ő nem fordulna oda? Tudjuk azt, hogy Isten a bűnt nem nézi el, de nagyon sokszor elenged, nagyon sokszor tűr nekünk az Isten. És hogyha Isten így viszonyul felénk, hogy ő tud velünk türelmes lenni, és tud tűrni, akkor azt gondolom, hogy elvárható az, hogy mi, mint Isten népe, mi, mind akik Jézus Krisztus útján járó emberek vagyunk, mi is tudjunk tűrni egymásnak, tudjunk megbocsátani egymásnak, és azt a fajta érzékenykedést, hogy egyből valaki megsértődik valamire, ezt hagyjuk el az önsajnálatot, hagyjuk el ezeket a dolgokat, mert ezek az óembernek a dolgai, és nagyon-nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy semmi hasznunkra nincsen, mert nagyon sok bajnak a gyökere, az érzékenykedés, aztán annak a kibeszélése, és bizony megtörténik az ilyen, hogy valaki nem jön már hetek óta a templomba, mert a lelki pásztor elmondott valami példát, az a valaki magára vette, aztán nem tudjuk, hogy miért nincs ott, ő nem mondja el, vagy lehetséges, hogy egy gyülekezeti taggal beszélgetett valaki, és az valami olyat mondott, ami számára sértő volt. Velem egyszer megtörtént, hogy mikor még Sárospatak Bodrog halászon szolgáltam, hogy egyszer csak becsöngettek hozzánk, és jött egy asszony, és azt mondta, hogy tiszteltes úr, hát milyen dolog ez, hogy maga kiprédikált engemet a szószékről. Ránéztem, hát nem is ismerem magát. Honnan tetszett jönni? Hát ő sátoralja új helyből jött, nem is volt ott az Isten tiszteletem. Csak valamelyik rokona, éppen valamelyik példát, amit mondtam, azt ő ráértette, és ahelyett, hogy megvizsgálta volna önmagát, vagy önmagában nézett volna, azt mondta, hogy hát én kiprédikáltam, azt se tudtam, hogy ki az, és nem is szoktunk személyesen embereket kiprédikálni, de Isten igéje megszólít. Sokszor ugye ülünk a templomban, és azt mondjuk, hogy ó, ez rólunk szól, olyan, mintha rólunk beszélne Isten igéje. Persze, így van megírva az élethez való használati utasítás az ige. Szóval elkezdődött a gyülekezetben ez az zúgolódás, és ami nagyon szörnyű, hogy nem mondták meg az apostoloknak, hogy milyen problémájuk van. Szépen ott maguk között csak ott beszélgettek, és Istennek legyen hála, időben észrevették ezt az apostolok. Ugye azért a Szentlélek igencsak erősen működött, és időben észrevették, és rájöttek arra, hogy igen, ez egy jogos igény, és milyen bölcsen reagálnak az apostolok, azt mondják, hogy mi Krisztus testének vagyunk a tagjai, és sok szolgálat van ebben a gyülekezetben, mert ez egy nagy gyülekezet, és nem jó az, hogy az apostolok is hordják az ebédet, nem jó, hogy ők is benne vannak ebben, tessenek elképzelni, hogy mennyi időt elvehetett ez tőlük. Azért csak kellett egy-két szót váltani, el kellett vinni ezt az ebédet, és nagy bölcsem azt mondják, hogy vonjuk be a gyülekezet tagjait is ebbe a munkába, és éppen a zúgolódó görögök közül választanak diakónusokat maguknak, hogy ők álljanak be ebbe a szolgálatba és segítsék, és az apostolok pedig megfogalmazzák, hogy mi az ő feladatuk, azt mondják, hogy a mi feladatunk az imádság és az ige szolgálata. Nem jó, hogy elveszi az időt ettől ez a szolgálat, és lehalljuk, hogy milyen jó a sorrend, imádság és ige szolgálat. Először Istennek beszélnek emberekről, majd embereknek beszélnek Istenről. És én mai napig is ezt vallom, hogy nagyon fontos dolog, hogyha valaki egy gyülekezet lelki vezetője, annak az elsődleges feladata az imádság és az ige szolgálata. És ezért szólítom és kérem a gyülekezetet, hogy mindenki a saját maga tehetsége és képessége szerint, ha tud, segítsen, szolgáljon a gyülekezetben, hogy mindenki a saját maga feladatában tudjon helytállni. Emlékszem arra, amikor oda kerültem a kovácsvágási gyülekezetbe, és belecsöppentem egy templom felújítási pályázat kellős közepébe, és másfél év nem szólt másról, mint ezután rohangáltam. 110 kilométerre van kovácsvágás innen, és volt, hogy hetente kétszer be kellett jönnöm Miskolcra aláírni egy papírt. És ezzel ment az időm, ahelyett, hogy igére készültem volna, hogy szolgáltam volna. Munkatársak nagyon-nagyon fontosak, és három szempont szerint választották ki őket. Jó bizonyságuk van, jó hírűek, tehát az emberek közössége elismeri azt, hogy igen, ez egy jó hírű, rendes ember. Aztán nagyon fontos, hogy Szentlélekkel legyenek teljesek, lelki emberek legyenek, valamint bölcsességgel teljesek, gyakorlatiassak legyenek. Ezek voltak a szempontok. A Szentlélekkel való teljesség az azért nagyon fontos, mert aki Szentlélekkel teljes, az meg tudja alázni önmagát, és ugye, ahogyan már mondtam az evangelizációban, hogy mi tudunk nagyon okos dolgokat mondani, és nagyon sok mindenről megvan a véleményünk, de elmondtam azt, hogy Isten igazságai sokkal magasabbak, és sokkal igazabbak. Tehát én nem mondom, hogy egy embernek nincs igaza, de az Isten igazsága egy sokkal magasabb, sokkal csodálatosabb igazság, és aki Szentlélekkel teljes, az térdet tud hajtani ezelőtt, meg tudja alázni önmagát, és alá tudja rendelni a gondolatait Jézus Krisztus gondolatainak. És ezzel elkezdődik az egyházi diakónia, a szeretett szolgálat, ezzel a kedves gesztussal. Az zúgolódók közül választanak ki szolgálókat, és ezzel kihúzzák ennek a problémának a méregfogát. Az ördög egy nagy bajt akart keverni, meg akarta osztani a gyülekezetet, szakadjanak szét, de ők fogták, észrevették a problémát imádkozó lelkülettel, megbeszélték a problémát, és elintézték. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy gyülekezetben, hogy ne egymásnak menjünk, hanem egy irányba menjünk, Jézus Krisztus után menjünk, és benne tudjunk közös nevezőre jutni. Ezért fontos, hogy segítenünk kell, számon kell tartani a szeretet intézményeinket, fontosak az adományok, az áldozatok, legyenek segítők a gyülekezetben, dolgozzunk együtt Krisztus testének tagjaiként, és ne hagyjuk a zúgolódásnak a terjedését, szeretettel akár szóljunk egymásra, beszéljük meg, mert nem visz előre. Az egység és a szeretet lelkülete az, ami előre viszi Isten gyülekezetét, és ne feledkezzünk el az érzékenységről, a megsértődésről sem. Krisztusban nincs ilyen. Nem kell önmagamat sajnálni, hanem ezt is oda lehet tenni a kereszt elé, és meg tud ebben nyugtatni ebben az Úr. Hát látjátok azt, hogy milyen csodálatosan munkálkodott Isten abban a nagy gyülekezetben. Ti is egy hasonlóan nagy gyülekezet vagytok. Lehet, hogy a kerület egyik legnagyobb gyülekezete. Nagyon fontos az egység, a szeretet, egymásnak a megbecsülése, és nagyon fontos, hogy mindenki a saját maga feladatát végezze, a lelki vezető, az ige és az imádság szolgálatát, és minden egyéb másra legyen, aki segít, aki szolgál. A megosztottságokat, a susárlást, azt pedig ne hagyjátok, hogy terjedjen, mert ahogyan egy kosár alma meg tud romlani, ugyanúgy meg tud romlani egy gyülekezet élete is ettől. Ezért mindenki alázza meg önmagát, és térdeljen le a Krisztus előtt. Amen. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, olyan drága vagy nekünk, mert mindennél és mindenkinél jobban ismersz bennünket, embereket. Tudod a betegségeinket, tudod a nyomorúságainkat, de a Biblia tud és ad ellenszereket, megtanít bennünket sok mindenre, megbocsátani, egymást szeretni. Uram, én azért könyörgöm és imádkozom, hogy mindenki ezt nagyon komolyan vegye, és mindenki tudjon előtted térdet hajtani. Annyira szépen mennek a világnak a dolgai, sokszor gyönyörködünk a teremtett világban, ahogyan az égitestek járják a pályájukat, ahogyan a fák tavasszal levelet hoznak és kivirágoznak, majd gyümölcsöt teremnek, ősszel lehullatják a levelüket. Jó látni a madarakat, ahogyan költenek, és tudják, Uram, hogy mikor kell elmenniük. Annyira szépen működik körülöttünk ez a teremtett világ, abban az ékes és szép rendben, ahogyan Te megteremtetted azt. Áld, Uram, hogy a mi emberi életünk is igazodjon a Te teremtett rendethez, világodhoz, és valahogy tudjuk hozzáigazítani az életünket Jézus Krisztushoz, a mi Urunkhoz. Így imádkozom ezért a kedves gyülekezetért, hogy áld meg őket, Uram, hogy a Te szereteted járja át őket, és nekik is, ahogyan az első gyülekezetnek legyen ismertető jelük a szeretet, mert a szeretet meg tud bocsátani, a szeretet tud tűrni, a szeretet nem sértődik meg, a szeretet mindent elfedez, és ez egy csodálatos dolog. Kérlek, Uram, hogy taníts erre bennünket. Így óvd és így vigyázd a gyülekezet életét, hogy ez a gyülekezet akár egy ébredésnek legyen a központja. Kérlek, Uram, hogy emelj fel bennünket, és segíts, hogy le tudjuk győzni önmagunkat. Segíts, hogy Uram, a Te egyházad épüljön, és mindenki annak előre menetelén törekedjen. Uram, adj egységet a presbitériumban, a gyülekezetben. Áld meg ennek a gyülekezetnek a lelki vezetőit. Imádkozom nekik időért, hogy az ige szolgálat és az imádság szolgálata legyen a legfontosabb, és legyen erre idejük. Kérlek szolgáló testvérekért, önmagukat feláldozó életekért, akik tudják, hogy volt valaki, aki életét áldozta ott a keresztfán, és nekünk is, ha áldozunk az életünkből, akkor nem fogunk átszenvedni. Így kérlek, hogy hallgass meg bennünket. Áld meg, Uram, az itt lévő testvéreket, fiatalokat, akik a tanulmányaikat végzik. Kedves gyermeket nevelő családokat, Uram, óvd meg őket, adj egységet és szeretetet a házasságban és megbecsülés. Imádkozunk, Uram, az idősebb generációkért, és ahogyan a prédikációban mondtam, különösen az özvegyekért, egyedül lévőkért, könyörgöm, Uram, hogy Te légy az ő békességük és Te légy az ő erejük, hogy a hit tartsa meg őket. Imádkozunk gyászolókért, betegséget hordozókért, magyar nemzetünkért, népünkért, határokon belül és határokon kívül. Imádkozunk a világ népeiért, háborúkért, járványokért. Uram, kérlek, könyörülj rajtunk, és áld meg ezt az egész teremtett világot, hogy benned megálljon, békességet és egységet találjon. Jézus Krisztusért kérlek, a te szent fiadért, hogy áld meg, Uram, a ma délutáni evangelizációt, és minden alkalmat, ami itt lesz ebben a gyülekezetben, hogy szent lélekkel teljes legyen, áldott legyen. Kérünk téged, hallgass meg bennünket a Jézus Krisztus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudván, hogy ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Köszönjük nagy tiszteletű Tóth Tamás Kovács Vágás Pizérradványi lelkipásztornak a szolgálatát, és nagyon hálásak vagyunk az evangelizációs alkalmakon elhangzottakért. Isten tegye áldottá az ő életét, szolgálatát, szeretettel köszöntjük családját, az ottani gyülekezeteket. Vannak itt is olyanok közöttünk, akik éppen onnan származtak el, örülnek, hogy most látják azt a lelkipásztort, aki most ott a szolgálatot végzi.